Amit most tenni fogunk, az tulajdonképpen nem más, mint ami már elkezdődött. A zene segített nekünk abban, hogy Jeruzsálembe utazzunk, segített abban, hogy átéljük a nagypéntek és a húsvétnak az eseményeit. Amivel folytatni fogjuk az Isten tiszteletet, az tulajdonképpen ugyanez. Arra kérek mindenkit, hogy így lélekben, gondolatban, tehát maradjunk Jeruzsálemben. És a János evangéliumának a segítségével meg fogjuk ismerni a feltámadásnak az eseményeit, a feltámadásnak a valóságát, illetve az, hogy különböző emberek hogyan értesültek erről, hogyan reagáltak erre, és mit váltott ki bennük. Tehát Jeruzsálemben vagyunk, a feltámadásnak a valóságát éljük át, és kérem, hogy hallgassuk meg most az első szakaszt a János evangéliumából, aki megörökítette többek között, hogy a sír üres, és Jézus eltűnt. Legalábbis ezt vették észre az első emberek, akik ott találkoztak.
A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, oda ment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.
Tehát azt olvastuk a történetben, azt hallottuk, hogy Mária volt az, aki legelőször, legkorábban kiment a sírhoz, és amivel ő találkozott ott, az nagyon fölkavarta. Egyrészt megijedt, hogy nyitva van a sírnak az ajtaja, és amikor azt látta, hogy a sírban nincs senki, akkor tulajdonképpen ez egy sok hatás volt neki, hogy fölfoghatatlan, hogy mi történik most. Gondoljunk arra, hogy ez a sok hatás, ez az érzékelhető volt abban, hogy ő végig látta az eseményeket. Ott volt, amikor Jézust elfogták, látta a szenvedéseket, látta a Krisztusnak a megaláztatását, amikor megkorbácsolják, látta azt, amikor elítélik, látta azt, amikor keresztre feszítik, amikor Jézus meghal, és aztán eltemették. Jött az ünnep, mindenki otthon volt, csöndbe kellett lenni, nem volt mozgás, és aztán hétfőn reggel, vagyis hát vasárnap reggel, ahogy elindult a sírhoz korán reggel, mindaz, amit látott, az egy ilyen fantasztikus, fölfoghatatlan dolog, hogy nyitva a sír, és Jézus eltűnt. Mi van ilyenkor? És nem tudta ezt az egészet fölfogni. Visszaszaladt, szólt Péternek és Jánosnak, fiúk, nagy baj van. Jézust ellopták. És Jézus és Jézusnak a feltámadását nem értette meg, de aztán Péter és János kirohantak a sírhoz, látják ők is mindazt, ami ott történik, hogy történt, nyitva van a sírnak a szája, Péter bemegy, látja, hogy ott van a lepedő, nincs ott Jézus, aztán bemegy János, ő is látja mindezt, de János, amikor bemegy, és látta a lepedőt, látja az üres sírt, akkor azt olvassuk, hogy ő már nem azon gondolkodott, hogy kilopta Jézus testét. Nem azon gondolkodott, hogy hova tűnt Jézus, hanem valamit megértett, valami kezdett a lelkében kiábrázolódni, valami mennyei dolog megjelent benne, és azt mondja a Biblia, hogy amikor bement a másik tanítvány, vagyis János, aki elsőként ért a sírhoz, látott és hitt. Mária még nem mondhatta el ezt, hogy látott és hitt, ő csak látott, és elkezdett gondolkodni azon, hogy mi történt. Péter szintén látott, de még nem tudta fölfogni ezt az egészet, és nem jutott el odáig, hogy higgyen. János volt az, akiről azt mondja a Biblia, hogy bement, látta ugyanazokat, mint a többiek, és elkezdett hinni. Mindezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert a húsvétnak a legfontosabb része az, hogy egy ilyen hiterősítő legyen mindenki számára. A húsvétnak a valósága, hogy Jézus föltámadt a halálból, hát ennek egy üzenete van, hogy higgyél benne. Mivel ezt senki nem fogja utánozni, senki nem fog ugyanilyen dolgot tenni. Ha a húsvétnak a lényegét valaki megérti, a húsvétnak a valóságát valaki átéli és megtapasztalja, az egy ilyen hiterősítő, ez egy ilyen hitbomba, ami robban az emberbe, és azt mondja, igen, tudom. Most már rendben van, most már értem a lényeget. Tehát, amit én ma el fogok mondani, annak a legfontosabb része az, hogy mi, akik itt vagyunk most, ugyanazt éljük át, mint János, hogy lássuk meg, hogy mi történt, és higgyünk. És a hit elvezet bennünket a teljes igazságra. Azt mondja a Biblia, hogy miután ez az esemény megtörtént ott, mármint János, Péter és Mária ott voltak a sírnál, azután a tanítványok hazamentek, de Mária ott maradt. Hallgassuk meg a következő szakaszt, ami arról szól, hogy Jézus megjelenik ott a sírnál.
Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte neki. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátra fordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabunni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátok az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki.
Nos, hát láttuk, hogy Mária teljesen le van kötve gondolataiban abban, hogy ki lopta el Jézusnak a testét. Ezzel foglalkozik, hogy akkora veszteséget élt át, Jézus meghalt, Jézust eltemették, és akkor ráadásul még a testét is ellopják. Tehát tulajdonképpen ez járt a fejébe, ezek a gondolatok voltak benne. És miközben ő azon gondolkodott, hogy ki lophatta Jézus testét, közben Jézus megjelenik a saját sírjánál. Értitek, hogy mi történik? Jézust eltemették egy sírba, és nem sokkal később Jézus arra sétál, és megnézi a saját sírját. Ugye ez a feltámadásnak a valóságos bizonyítéka. Képzeld el, valakit eltemetsz, utána már ő nem tudja megnézegetni a saját sírját, nem fog arra sétálni, ugye? Mert aki meghalt, azt eltemettük, és vége. De Jézusnál ott van a feltámadásnak a valóságos bizonyítéka, hogy Jézus arra sétált, és megnézte a saját sírját. És találkozik ott Máriával, és ez a beszélgetés segít Máriának abban, hogy ő is felismerje, hogy Jézus a megváltó. És ebben a beszélgetésben a lényeg az, hogy Jézus néven szólítja, és azt mondja, hogy Mária. És akkor megfordul, akkor egyből azt mondja, hogy Mester. Ennyi. Akkor Jézus néven szólít valakit, megszólítja, az a valaki visszanéz Jézusra, és azonnal minden rendbe jön. Már nem érdekes semmi, már nem kell gondolkodni azon, hogy ki lopta el a testet, már nem számít, hogy ki hengerített el a követ, már nem számít nagypéntek, már nem számít semmi. Lényeg az, hogy ott van Jézus, ott van a Mester. Mielőtt ezt nem érte át Mária, mielőtt nem hallotta, hogy Jézus néven szólítja, előtte benne ott volt egy óriási veszteségérzet, egy nagyon erős veszteségérzet. Valami ilyesmit élhetett át, hogy aki nekem nagyon-nagyon fontos volt, az most már nincsen. Aki minden kérdésemre válaszolt, aki segített nekem minden problémámban, az most nincs. És az is benne volt, hogy valami elkezdődött, És Mária részese volt Jézus szolgálatának, hiszen ő átélte a bűnökből való szabadulást, a démonoktól való szabadulást, mindent átélt, hogy Isten hatalma milyen módon működik a Jézus Krisztuson keresztül az ő életében. Tehát, hogy elkezdődött valami, és olyan szép volt az az egész. Mária tulajdonképpen követte nagyon sok helyre Jézust. Ott volt vele különböző eseményeknél, és láthatta a csodákat, láthatta mindazokat az Isten dicsőségét bemutató jeleket, hallgatta Jézusnak a tanításait. Olyan szép volt ez az egész. És képzeljétek el, hogy napról napra, ahogy Mária megismerte Jézust, és ahogy hallgatta és látta mindazt, ami történt, úgy kezdett kiteljesedni az egész. Előtte egy zűrzavaros, bűnös, démonizált életből jön a szabadságra, és folyamatosan kiteljesedik valami. És egyszer csak ez a gyönyörű szép álom, hogy egyre szebb és egyre jobb minden, egyszer csak megszakad, és tulajdonképpen egy nap alatt összeomlik minden. Jön nagypéntek, és összeomlik minden, és a végén az van, hogy Jézus meghalt, és akkor még a teste sincs meg. Máriában összeomlott minden. És ez a veszteségérzet, ez óriási volt, és tulajdonképpen azt élte át Mária, hogy valami elkezdődött, de nem tudtuk befejezni. És nagyon-nagyon sok embernél a legnagyobb veszteségérzetek akkor keletkeznek, amikor valamit elkezd valaki, beleteszi a hitét, a pénzét, az energiáját, az idejét, és rengeteget dolgozik, és valahonnan, valahova eljut, és egyszer csak megszakad valami, és nem tudja befejezni. A veszteségérzeteknek a legfájdalmasabb részei ezek, amikor elkezdesz valamit, és nem tudod befejezni. Mária tulajdonképpen ezt élte át. Egyszer beszélgettem egy emberrel, aki évekkel ezelőtt volt már, aki a harmadik házasságán volt túl, úgyhogy mindegyik zűrzavaros volt, és amikor kérdeztem tőle azt, hogy van-e ennek az egész életútnak valami tanulsága, akkor azt mondta nekem, hogy tudod, az elsőt kellett volna jobban megbecsülnöm. Hogy valami elkezdődött, és nagyon szép volt, de nem tudtuk jól befejezni, összeomlott az egész, és azóta nem tudom normálisan csinálni. Nem tudom, hogy te voltál-e már ilyen helyzetben, hogy valamit elkezdtél, valami kezdett kiépülni, valami kezdett ilyen gyönyörűvé válni, és egyszer csak vége mindennek, és nem lehet folytatni. Ez egy óriási veszteségérzet az embernek az életében. És azért mondom ezt el, mert a Biblia sokat beszél az ilyen típusú veszteségérzetekről. A Biblia azt mondja, hogy Isten népének az életében, Izrael népének az életében az egyik legnagyobb ilyen veszteségélmény, az tulajdonképpen nem más volt, mint egy ilyen dolog, amit elkezdtünk, és nem tudtunk befejezni. Azt mondja Isten Mózesnek, egy ígéretet ad neki, hogy tiétek lesz az ígéret földje, induljatok el, vonuljatok át a pusztán, és mindaz, amit én megígértem nektek, a tietek lesz. Aztán ugyanezt az ígéretet megismétli Isten, elmondja Józsuénak is, hogy most te vagy az az ember, aki átveszed Mózestől a vezetést, te vagy az az ember, aki által elfoglaljátok majd az ígéretnek a földjét, és minden olyan hely, amit én megígértem nektek, ahová oda mentek és beteszitek a lábatokat, az mind a tiétek lesz. Ezt ígéri Isten. És mindez elindul, egy ilyen dicsőséges indulás, hogy Isten valamit ígért nekünk, Isten valamiben megsegít bennünket, és haladunk lépésről lépésre előre, de egyszer ez az egész megállt. Egy idő után elkényelmesedtek, és egy idő után nem folytatták a honfoglalást. És azt mondja a Biblia, hogy mivel nem mentek be minden olyan helyre, amit Isten megígért nekik, nem tették be a lábukat minden olyan helyre, ahova Isten ígérte nekik, ezért azok az emberek, akiket Isten egyébként halálra ítélt, mert olyan pogány kultuszokat követtek, amire Isten azt mondta, hogy ezt el kell törölni, ezek az emberek és ezek a népek rengeteg veszteséget okoztak Isten népének. Azért, mert elkezdtek valamit, és nem fejezték be. Ez egy óriási veszteségérzet az embernek, és ez így van ma is a te életedben is, meg így van az én életemben is. Ha valamit Isten szerint elkezdünk, és kezd kiteljesedni, és nem fejezed be, abból veszteség lesz. Szellemileg is így van. Amikor valaki újjászületik, amikor valaki találkozik az élő feltámadt Jézus Krisztussal, akkor átéli a bűneinek a bocsánatát. És én sokáig, amikor ezt átéltem, 18 éves koromban, akkor ennek örültem, hogy rendezve van az életem. Hogy a múltamban sem olyan nincs, ami visszaköszönhet, ami engem tönkre tehetne, meg vannak bocsájtva a bűneim. Minden rendben van. És ahogy haladtam előre, rá kellett jönnöm, hogy a megváltás, a Krisztusnak a váltságműve, az nem csak arról szól, hogy a múltamat lerendezi, hanem arról szól, hogy lépésről lépésre vezet engem, és hogy az életemet teljes egészében át kell adnom neki. Mert ha csak odáig jutok el, hogy Isten megbocsátja a bűneimet, mert Jézus meghalt értem, akkor elindultam valami felé, egy dicsőséges szép úton, de nem megyek végig rajta. A megváltás az nem csak a múltunkról szól, hanem a jövőnkről is szól. És azt mondja a Biblia, hogyha te komolyan akarod venni, hogy ne legyen ilyen veszteségérzeted, akkor nem csak hátra kell nézni, és mindig hálát adni azért, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, ez egyébként rendben van, és ezt tegyük meg, de add át az álmaidat, add át a vágyaidat, add át a terveidet, add át a gondjaidat Istennek, az életed minden területére engedd be őt, hogy teljes legyen Krisztusnak az uralma. Mert azokon a területeken, amelyeken valaki nem engedi be Krisztust, azokon a területeken ott lesznek a veszteségélmények. Bármi is legyen ez. Ha valaki nem engedi be Krisztust a pénzügyeibe, a pénzügyek területén ott lesz a veszteségélmény. Ha valaki nem engedi be Krisztust a párválasztásnak az életébe, ott lesznek a veszteségek a párválasztásnak a területén. Ha valaki a döntéseibe nem engedi be Krisztust, akkor ott lesznek majd a veszteségek azon a területen, ahol Krisztus nem tud uralkodni. Nem csak el kell kezdeni valamit, hanem dicsőségesen be is kell fejezni. És Mária tulajdonképpen akkor jön rá arra, hogy itt nincs mége mindennek, hogy itt nem szomorúnak kell lenni, hanem örülni kell, amikor ez a rövid párbeszéd megtörténik. Hogy Mária, és akkor ránéz, és azt mondja, hogy Mester. És ezzel a rövid párbeszéddel tulajdonképpen kinyílik a jövőnek a lehetősége. És Máriának a gondolataiba, a lelkébe is nagyon világossá válik az, hogy itt nem a múltról szól minden, hanem a jövőről. Hogy itt nincs vége semminek, mert Jézus föltámadt, és a következő napokban, a következő időszakban, a következő években, évszázadokban tulajdonképpen mindaz, ami elkezdődött, ez dicsőségesen ki fog teljesedni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Amikor húsvétra gondolunk, akkor fontos, hogy átéljük azt, hogy Jézus téged is megszólít ma, meg engem is, és azt kérdezi, hogy a te életednek melyik területén nem vagyok ott. Mi az a terület, amit nem adtál át még Krisztusnak? Mert azon a területen jöhetnek veszteségek, jöhetnek nehézségek. De azokon a területeken, ahol Krisztus uralkodik, a feltámadt Krisztus be tud vonulni az életedbe, átadod a gondolataidat, a terveidet, a vágyaidat, az életedet, a fájdalmaidat, a keserűségedet és mindent, azokon a helyeken ott lesz Krisztusnak a szabadítása is. Nem a veszteséget, hanem a lehetőséget kell látni húsvétkor. Mert húsvét a lehetőségeknek a tárházát mutatja meg nekünk, hogy Jézus föltámadt, és ami mögöttünk van, az csak kezdete annak, ami elkövetkezik ezután. Nézzük meg a következő részt, amikor Jézus nem csak Máriának jelenik meg, hanem megjelenik a tanítványoknak a közösségébe egy teremben.
Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, és megállt középen. Majd így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
Tehát Jézus megjelenik a tanítványoknál. A tanítványokról annyit kell tudni, hogy félnek, hogy be vannak zárkózva, és Jézus csak megjelenik ott. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem azért, mert volt nála egy kulcs, és kinyitotta az ajtót, nem azért, mert nyomta a csengőt, és valaki beengedte, hanem csak úgy megjelent ott a zárt ajtókon keresztül. Ez azt mutatja be, hogy Jézusnak a feltámadt teste, az látszólag külsőleg ugyanaz volt, mint előtte, hiszen ugyanúgy nézett ki, ott voltak a sebb helyek rajta, lehet, hogy ugyanolyan hasonló ruhában volt, de mégis ez a test, ez más volt. Ez egy dicsőséges test volt. Ez már arra mutat, hogy a feltámadás után más lehetőségek vannak, mint a feltámadás előtt. Jézus a feltámadás előtt 100%-ig fölvette magára az emberi test minden tulajdonságát. A feltámadás után már tulajdonképpen egy új test, egy dicsőséges testi volt jellemző rá, aminél nem számított az, hogy zárva van az ajtó. Egyszer csak megjelent. A fizikai törvények vagy mindazok a törvények, amelyek hatnak ránk, azok Jézusra már nem hatottak. Azért, mert ő egy dicsőséges testben megjelent ott a tanítványoknál, és azt mondja, hogy békesség nektek. Én többször átéltem már, amikor rohantam és feledékeny voltam, hogy akár idejöttem a gyülekezeti irodába, és nem hoztam a kulcsot, és az ajtónál megálltam, nincs kulcs. És akkor nem az történik, hogy mondtam egy imát, és akkor beléptem, hanem vissza a parkolóba, autóba, haza a kulcsért, mert egyébként nem tudok bejönni, ugye? Ennyire egyszerű. Hogy ott vannak a korlátok előttünk. És nem tudunk tovább lépni, mert ott vannak valamilyen akadályok. De a feltámadt Jézus Krisztusnál ez már nem számított. Amikor itt van Józsi bácsi az Isten tiszteleten, aki a gyülekezetünkbe járó egyik legidősebb ember, amikor üdvözöljük egymást, mindig mondja, hogy fáj a lába meg a dereka. Ugye az emberi test az olyan, hogy állandóan szervizelni kell. Állandóan mindig javítgatni kell rajta valamit, mert ahogy telik az idő, mindig gyengül, meg mindig van valami probléma vele. Ez a fizikai test. De a szellemi test, a dicsőséges test, az nem ilyen. Ott már nem lesznek ezek a szervizigények. Nem kell állandóan mindig javítgatni, és nem fog fájni semmi. És mindezt azért mondtam el, mert Pál apostol arra hívja föl a figyelmünket, a Filippi 3.20-tól van egy szakasz a Bibliában, ami azt mondja, hogy készülj arra, hogy egyszer te is megszabadulsz ettől a fizikai testtől, ami néha elromlik, néha fáj, néha nem jól működik, és egyszer mindazok, akik újjászülettek, át fogják élni a dicsőséges testnek a valóságát. Azt mondja Pál apostol, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, tehát mindazok, akik Krisztusban újjászülettek, a mennyhez tartoznak, ahonnan Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Nekem most egy gyarló testem van. Ha jól látom, nektek is. Ez a gyarló test az, amivel mindig van valami baj. És azt mondja a Biblia, hogy ezt a gyarló testet Jézus Krisztus az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, azzal az erővel, amellyel maga is alávetett mindeneket. Vagyis az az erő, ami Jézust föltámasztotta a halálból, az az erő, ami Jézust fölemeli mindenek fölé, az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje, az az erő téged is meg fog változtatni, ha újjászülettél, és lesz egy dicsőséges tested. Ez jó hír? Hogy ez a dicsőséges test, ez mindenkinek lehetőség, akik újjászületnek és elfogadják a feltámadt Krisztusnak az ajánlatát, hogy ő meghalt mindenkiért. És ha már a szellemi erőről beszélünk, erről a különleges dologról, hogy Isten ezt a csodát megteszi mindenkivel, aki rábízza az életét, akkor arra is oda kell figyelnünk, hogy amikor Jézus ott a tanítványokkal megjelenik a tanítványoknál, azt mondja, hogy békesség nektek, és aztán valami különleges dolgot tesz. Rájuk lehel, és azt mondja, hogy vegyetek szent szellemet, vagy szent lelket. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor Jézus ezt megteszi, akkor azért teszi meg, mert a tanítványok ott vannak ebben a gyarlótestben, a tanítványok ott vannak ebben a bizonytalanságban, kiszolgáltatottságban, azt mondja a Biblia, hogy nagyon félnek, és ha Jézus, amikor rájuk lel, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, akkor tulajdonképpen nem más kínál föl nekik, mint valóságosan az Istennek a jelenlétét, hogy legyen itt az életetekben. Hogy aki nyitott arra, és vágyik arra, hogy az Isten erejét megtapasztalja, az veheti a szent lelket, a szent lélekkel megújulhat, betöltekezhet, és így tud tovább menni. És erre akkor a tanítványoknak nagyon nagy szüksége volt. És erre ma neked és nekem is nagy szükségem van. Mi pünkösd után vagyunk, a Szentlélek itt van. A Szentlélek mindenütt jelen való lehetőség, mindenütt jelen való Úr. Ő az Isten. És amikor valaki úgy érzi az életét, akár most húsvétkor, hogy ebben a gyarló testben olyan sok nehézség, olyan sok probléma van, és talán lelkileg is nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Jézusnak az az üzenete, hogy vegyetek szent lelket, ez ma is aktuális. És ha te őszintén imádkozol azért, hogy az Isten ereje újítsa meg az életedet, hogy töltse be teljesen az életedet, akkor ez ma egy lehetőség neked, ugyanúgy, mint akkor a tanítványoknak, hogy lehet jönni, és lehet szent lélekkel beteljesedni. És akkor nem kell félni, nem kell aggodalmaskodni, mert a Szentléleknek az ereje az túl segít bennünket ezeken. Ezeket nem tudjuk kiiktatni az életünkből, de le tudjuk győzni. Nem lehet olyan életet élni, amiben nincs fájdalom, nem lehet olyan életet élni, amiben nincs félelem vagy aggodalmaskodás, de lehet imádkozni a Szentléleknek a jelenlétért, aki segít bennünket abban, hogy túléljük a fájdalmakat, hogy a félelmek után bátrak tudjunk lenni, és győzni tudjunk. És ez a Szentlélek, akiről Jézus azt mondja, hogy itt van, és vegyetek szent lelket, az a Szentlélek volt az, aki ott volt vele a Gecsemáné kertben, amikor vívódott. A Szentlélek volt az, aki ott volt vele a kereszten is, és a Szentlélek volt az, aki segített abban, hogy Jézus föltámadjon a halálból, és a sír megnyíljon, és dicsőségesen föltámadjon. Vagyis, amikor arról beszélünk, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak, és bemutatkozik, mint feltámadt úrként, akkor két dolgot mond. Két dolgot bizonyít nekik. Az egyik, hogy meg fogtok változni ti is. A testetek is dicsőséges test lesz majd egykor, és ne felejtsétek el, amíg nincs ez a dicsőséges test, addig szükségetek van az Isten szellemére. Szükségetek van a Szent Szellemnek a munkájára, és ezt vehetitek, ez ingyen van, kérjétek is, és ez adatik nektek. És ma, húsvétkor, a kérdés az, neked is, nem csak a tanítványoknak, hogy akarod venni az Isten szellemét? Akarod, hogy betöltsön a Szentlélek teljesen? Ha igen, akkor imádkozz ezért. És aki őszintén imádkozik és kéri ezt, annak Isten meg fogja ezt adni, és ugyanúgy át fogod élni a Szentléleknek a valóságát, mint ahogy akkor átélték a tanítványok. Menjünk tovább, és nézzük meg a következő részt, az utolsó részt, hogy Jézus megjelent nem csak úgy a tanítványi közösségnek, hanem egy második alkalommal, amikor Péter és János és a többiek mellett ott volt Tamás is.
Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Ezután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
Valószínű, hogy valamennyien sok olyan emberrel találkoztunk már, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint Tamás. Aki azt mondja, hogy csak akkor látok, hogy akkor hiszek, ha látok. Ha Jézus idejön és megmutatja a sebeit, akkor elhiszem. Egyébként nem. A Bibliát, hogyha olvassuk, és az eredeti szöveg arra utal, hogy a tanítványok többi része, akik elhitték a feltámadásnak a valóságát, és találkoztak már Jézussal, egyszerűen próbálták bizonyítani Tamásnak is, de hogy hidd el, hát föltámad, hát mi találkoztunk vele, és erre a bizonygató beszélgetésre Tamás úgy reagál, hogy én csak akkor hiszek, ha látom. Nem egy dicsőséges dolog egy tanítványtól ezt hallani, ugye? Tehát Jézus tanítványa azt mondja, hogy én csak akkor hiszek, ha látok. Persze Jézus tanítványai között ennél rosszabb is volt, tehát Júdás elárulta, Péter megtagadta 3-szor, tehát lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy Tamás még a legenyhébb problémával küzdött így a hitetlenség területén, vagy az emberi gyengeség területén. De mindez az a gondolkodásmód, ahogy Tamás gondolkodik, hogy hiszem, ha látom, ez tulajdonképpen megfertőzte az egész emberiséget. El is nevezték ezt a gondolkodásmódot ilyen tamáskodásnak. Tehát aki állandóan hitetlenkedik, állandóan mindig csak kérdéseket tesz fel, és nem hajlandó elhinni azt a valóságot, hát az ember az, aki tamáskodik állandóan. Jézus azt mondja neki, amikor megjelenik ott, és ezzel a hitetlenkedő tanítványával találkozik, azt mondja, hogy mivel látsz engem, hiszel. És most figyeljetek, amit Jézus mond, az nagyon fontos a folytatás. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Jézus megtette akkor, hogy újra megjelenik, és csak azért, mert most Tamás is ott van, akkor találkozni akar Tamással is. Oda megy Tamáshoz is, mutatja a sebeket, és azt mondja, Tamás, itt vagyok. És Tamás azt mondja, oké, akkor hiszek. És erre mondja Jézus azt, hogy azért hiszel, mert látsz engem. De sokkal boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek. Jézus nem mindenkihez fog oda menni ilyen módon, és nem fogja mutogatni a sebeit, és nem fogja bizonyítani minden embernek, a sok milliárd embernek, hogy de igen, én voltam az, aki meghaltam, és föltámadtam, és itt van a bizonyíték, és megfoghatod, és kezet foghatunk. Ilyen módon nem fog megjelenni Jézus mindenkinek. De az Isten bizonyítéka az, hogy Jézus föltámadt, hogy ő a világmindenség ura, nagyon sok mindenben megnyilvánul. Ha megnézed a természetet, akkor ez azt üzeni, hogy Isten a világmindenség ura. Ha olvasod a Bibliát, akkor azt üzeni a Biblia, hogy igenis Jézus föltámadt a halálból, és ő a messiás. És a különböző korokban élő keresztények tömegeinek a bizonyságtétele arról szól, hogy igen, Jézus föltámadt, igen, ő a messiás, és ő hozza el a bűnbocsánatot az embereknek. És erre mondja Jézus, hogy sok ember nem fogja azt megtapasztalni, hogy fizikálisan lát engem, meg látja a sebeimet, és hinni fog, de sokkal boldogabbak lesznek azok majd a történelemben, akik ezt nem látják, de hallanak róla különböző információkat, és erre megnyílik a szívük, és hisznek. A kérdés az, hogy te hiszel ebben? Teljes szívedből? Hogy Jézus meghalt a bűnökért, és föltámadt a halálból, és ő győzött? Hogy ő nem maradt a sírban, és nem lopta el senki a testét, és nem kell mindenféle dologra gondolni, hanem egyszerű az üzenet, hogy Jézus legyőzte a halált. És ez a húsvétnak a lényege. És erre mondja Jézus Krisztus, hogy Tamás, ne legyél hitetlen, hanem legyél hívő. Hívő vagy, vagy hitetlen vagy. Aki ezt elhiszi teljes szívéből, az a hívő, az, aki tud Krisztusban hinni, és aki ebben kételkedik, az a hitetlen. A zsidók tehát szombaton ott megünnepelték a Páskát, emlékeztek arra, hogy az elődeiket Isten kiszabadított az egyiptomi fogságból, hálát adtak mindezért, megették a Páska vacsorát, és tulajdonképpen lezárult az ünnep. És nem vették észre azt, hogy közben megjött a messiás, meghalt és föltámadt értük is, meg a világon minden emberért, és ez nem csak a múltról szól, hogy a múltban Isten szabadító, hanem arról szól, hogy a jövőben is az Isten a szabadító. És tulajdonképpen ez az üzenet, ez olyan dolog, amit hitáltal kell elfogadni. Lehet, hogy nem sok bizonyíték lesz rá, de hogyha van hited, és hittel elfogadod azt, hogy Jézus mit tett érted, akkor győztél. Akkor te vagy a boldog ember. És mindazok az emberek, akik elutasítják a hitet azért, mert nincs elég bizonyíték a számukra, azokra azt mondja Jézus, hogy ők a boldogtalan emberek. És ha boldog akarsz lenni, akkor nagyon fontos, hogy imádkozz ezért a hitért. Hogy hiszed, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Mert ha igen, akkor te boldog vagy. A legfontosabb dolgot hiszed el, és a legfontosabb dolgot tudod. És azzal szeretném befejezni, ez a lényeg János evangéliumának a végén, ezt olvassuk a Bibliában, a 31. versben, hogy mindezek, amiket hallottunk, azért irattak meg, hogy higgyétek Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Olyan sok ember van a világon, aki hisz valakiben vagy valamiben. Meggyőződésem, hogy rengeteg ember van olyan, aki teljes szívéből, teljes meggyőződésből, azt mondhatjuk, hogy teljes lelkéből, tudatából kijelenti azt, hogy ő hisz Buddhában, hogy ő hisz Mohamedben, hogy ő hisz Krisnában, hogy ő hisz valamilyen bálványistenben. Valaki azt mondja, hogy hisz Szűz Máriában, bármiben. Olyan sok mindenben lehet hinni, és olyan sok mindenben őszintén lehet hinni. És az emberek nagy többsége meg is teszi ezt. Hogy ki mondja ezt, és gyakorolja valamilyen módon a hitét. De ez a Biblia vers, amit így zárásként, a feltámadásnak a zárásaként elmond János apostol, hogy mindez azért irattak meg, hogy higgyetek, és nem csak akármiben, hogy higgyétek, hogy Krisztus az Isten fia. És ez a hit, ez életet ad nektek, mert az ő neve az mindenek fölött való. Mindazok az emberek, akik hisznek Krisztuson kívül bármilyen istenségben, emberben, bármiben, bálványban, bármiben, bármilyen őszinte szívvel teszik is ezt, bármilyen nagy áldozatot is hoznak, ők a vesztesek. Azért, mert ezek az istenek nem fogják nekik segíteni. János azt mondja, hogy higgyétek azt, hogy mindaz, ami történt, az igaz, higgyétek el, és ebben a hitben nektek ott van az élet. Azért, mert Jézus az, aki legyőzte a halált és föltámadt, és Jézus az, akiről azt mondja a Biblia, hogy az ő nevére minden térd meg fog hajolni. És három szintet mond a Biblia. Mennyeieké, a szellemi világban is minden térd, földieké, a földön is, és a föld alatt valók is, vagyis a démoni világ minden erői le fognak borulni Jézus előtt. Senki más Semmilyen más istenség, semmilyen más vallás alapító, semmilyen más olyan valaki nincs, aki elmondhatja ezt magáról, hogy mindenki előtte fog leborulni. Eljön majd az a pillanat, amikor Jézus előtt mindenki le fog borulni. A kérdés az, hogy Jézus előtt, amikor leborul valaki, ezt önként teszi, vagy pedig kényszerűségből teszi. A boldogok önként teszik már most, akik boldogtalanok, azok majd kényszerűségből fogják tenni. Ma, amikor húsvétot ünnepeljünk, és a feltámadásra emlékezünk, akkor emlékezzetek arra, hogy mindazok, akik hiszik a feltámadásnak a valóságát, hisznek Jézus Krisztusban, hogy ő él, hogy most is itt van, és meg tudja változtatni az életemet, hogy tud irányítani, vezetni engem, akik hisztek az ő nevében, nektek életetek van. És ez a lényeg, ez a hiterősítő dolog, amit húsvétkor fölkínál nekünk a Biblia. Hogy Jézus feltámadt, Jézus él, és ha hiszel benne, akkor boldog vagy. És itt, ha hited ez erős, akkor az életed is áldott lesz. Amen.